1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai identitás, összetartozás nem valósítható meg nemzeti identitás és összetartozás nélkül, hiszen utóbbiak alapvetően meghatározzák a kontinensen élő népeket, hangsúlyozta Martonyi János a Kossuth Rádió Nagyok című műsorában. A 80. életévét nemrégiben betöltő Széchenyi díjas jogász, nemzetközi magánjogtudós, volt külügyminiszter, a vele készült portréműsorban arra a kérdésre, hogy jelenleg identitáskeresésben van-e Európa, azt mondta, vannak viták és van megosztottság, de ez egy természetes dolog. Rámutatott, a sok évtizede zajló európai építkezés ellentmondásokat is magában hordozó folyamat, amelyben bizonyos alapvető fogalmakat, kategóriákat nem árt folyamatosan újra és újra tisztázni. Az európai népek életét alapvetően határozza meg a nemzeti összetartozás, a nemzeti identitás. Enélkül egyszerűen nem valósítható meg az európai összetartozás és identitás. Úgy vélekedett, a nemzethez tartozás érzése elválaszthatatlan a családhoz tartozás érzésétől. Az elkövetkezendő időszakban is folytatja a kormány a fiatal családok megsegítését, az otthonteremtést, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen, és a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődése biztosított legyen, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. Latorcai Csaba úgy fogalmazott, hogy a kormánynak azért fontos a családok támogatása, mert a család a magyar nemzet alapegysége. Azért erősítjük a honvédséget, mert békét akarunk, van mit megvédenünk, van családunk, hazánk, otthonunk, nemzetünk, mondta a honvédelmi miniszter a Konzervatív Politikai Akció konferencia rendezvényt lezáró beszédében Budapesten. Szalai Bobrovnicki Kristóf a híres római mondást idézte, ha békét akarsz, készülj a háborúra. És kiemelte, a magyar kormány mindig a hazavédelme szemszögéből közelíti meg a tennivalókat. Azt mondta, konzervatív politikára van szükség, hogy békét lehessen teremteni. A kormány célja, hogy 2030-ra az ország területének 27%-a erdővel, fával borított terület legyen, hangsúlyozta az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára a Csongrád Csanád vármegyei Dócon. Farkas Sándor a településen tartott faültetésen elmondta, a 2020-ban meghirdetett településfásítási programban közel 1500 10.000-nél kisebb lakosú település élt a pályázat adta lehetőséggel, és mintegy 46.000 sorfát ültettek el. Ismertette, idén a kormány 2 milliárd forintot biztosít a programban, és évvégéig 56.000 darabra nő az elültetett fák száma. Április 26-a a Szellemi Tulajdon Világnapja, amit a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a hagyományoknak megfelelően a milleniumi díjak átadásával és az idén szakmai rendezvénnyel is ünnepelt. A világnap jelmondata a tudáshasznosítás felső fokon tükrözi a program fókuszát, a szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések az egyetemi innovációra és a hasznosításra koncentráltak, az eddig elért eredmények és a jövőbeni teendők fényében. Több mint 300 holland település polgármestere nyílt levelet tett közzé pénteken az antiszemitizmus közelmúltbeli megerősödése ellen. Továbbra is lépjünk fel a diszkrimináció és a rasszizmus minden formája ellen, hangsúlyozták a városvezetők. Felhívásuk szerint az antiszemitizmus a rasszizmus egyik ősi formája, amely, ha nem tesznek ellene semmit, generációról generációra átadódik. A polgármesterek felhívták a figyelmet arra, hogy az antiszemitizmus a holokauszt ellenére a II. Világháború óta sem szűnt meg, és hogy a zsidó ellenes incidensek száma különösen megnőtt azóta, hogy Izrael a Hamász tavaly október 7-i terrortámadásának megtorlásaként hadműveletet indított a palesztin iszlamista szervezet ellen. A település vezetők arra kérték a holland társadalom tagjait, hogy ne használjanak olyan szavakat, amelyek másokat bántanak vagy megfélemlítenek. Kerüljék a holokauszttal vagy a nácizmussal való helytelen összehasonlításokat, mert az nagyon fájdalmas a túlélők vagy családjaik számára. A béke tudja megteremteni az alapot a gazdasági fellendüléshez, mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Fűzéren tartott útátadón. Végül a vasárnapi időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, kevés fátyol felhő mellett. Csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Chanel Szent Péter áldozópap vértanú. 1803. július 12-én született Futuna szigetén, 1841. április 28-án halt meg. Óceánia első vértanúja. A francia forradalom után, a vallási megújulás idején Franciaországban megnőtt a missziók iránti érdeklődés. Itt 16. Gergely pápa szíve vágya is teljesülhetett, mert sok francia ment hirdetni Isten országát az addig még teljesen ismeretlen tájakra. 1836 karácsonyán az első marista missziósok között ott találjuk a 33 éves Chanel Péter áldozópapot is, Pontpellier püspökkel együtt. A csoport hajóval indult, és Tahiti szigetén kötött ki. Innen azonban az evangélikus lelkipásztorok elkergették őket. Ugyanígy jártak Tonga szigetén is, míg végre Tahititől 3000 kilométernyire nyugatra Wallis és Futuna szigeteken megmaradhattak. A szigetlakókkal való hosszas tárgyalások után a törzsfőnök úgy döntött, hogy Pétert és egy laikus testvért befogad Futuna szigetére. A többiek tovább hajóztak Wallis szigetére, a püspök pedig Új-Zélandra. Péter atya számára nehéz időszak következett. Nem ismerte a benszülöttek nyelvét, sem szokásaikat. Egyedül kezdte el nyelvük megtanulását. Másfél éves kínlódás után így ír. 20 keresztelés, 4 felnőtt, a többi gyermek, és mindegyikük a halála előtt. Ez az egész aratás, amit 18 hónap után felmutathatok. De nem csüggett el. Kedvessége és a betegek iránti szolgáló szeretete megnyerte az embereket. Úgy is hívták, a jó szívű ember, és lassanként közeledtek hozzá. A törzsfőnök körüli vének és mások azonban féltékenykedni kezdtek rá. Veszedelmesnek nyilvánították, mert elvonja az embereket az ősök hitétől és szokásaitól. Gúnyolni kezdték azokat is, akik követték Pétert, majd következett az üldözés. Az őt befogadó törzsfőnök is ellene fordult. Egy alkalommal kijelentette, hogy legszívesebben halottnak szeretné látni. Ez a kijelentés parancs volt a benszülötteknek. Másnap 1841. április 28-án reggel Péter kunyhójához mentek, és azt hazudták, hogy gyógyszerre van szükségük. Amikor lehajolt az orvosságért, leütötték, majd baltával ketté hasították a fejét. Amikor a hír eljutott Tahitire, a franciák meg akarták bosszulni a gyilkosságot. Pampallié püspök azonban tiltakozott ez ellen, csak annyit kért, hogy adják ki Péter holttestét és használati tárgyait. Ez annyira megdöbbentette a szigetlakókat, hogy papot kértek, aki szent vizet tud önteni rájuk, vagyis keresztelje meg őket. Kérésük egy év múlva teljesült. Maga a püspök ment közéjük két papjával. 714 felnőtt keresztelkedett meg. Néhány éven belül pedig a sziget teljesen katolikus lett, Wallis szigetével együtt. 1966-ban a két szigeten egyházmegye létesült. Maga a király utóda, aki tanúja volt Péter megölésének, Futuna birodalmát Krisztus királynak szentelte. Péter vértanúsága ilyen áldott gyümölcsöt termett. 1889-ben boldoggá vatta 13. Leó pápa, 12. Pius pápa pedig 1954-ben a szentek sorába emelte. 1969-ben missziós szentként felvették ünnepét a római naptárba is. A dél-kelet-ázsiai missziók védőszentje. Imádkozzunk! Istenünk, te Chanel Szent Péternek megadtad a vértanúság dicsőségét, hogy a hit terjedjen, és egyházad növekedjék. A húsvéti öröm napjaiban add úgy ünnepelnünk Krisztus halálát és feltámadását, hogy ennek az új életnek tanúi lehessünk. Amen.
Thank you. A nap verse.
A lepke. Zöld lepke, mint hulló levél, melyet tovább legyint a szél, nem száll virágot lepni meg, csak lenn, az útporán libeg. Nincs feltűnő bársonymeze, csillópora, fénylemeze, virágkorát most éli bár, oly színhagyott köntösbe jár. Volt napja, volt négy, tán öt is, hogy ízleltő szerelmet is, most a jövőnek hint magot, nem fél, hogy a láb rátapod. Szegény, ha rátoppantanék, pusztulna ő, s egy nemzedék. De oly bizalmas ott alant, miért bántsam a kis gondtalant? Élj, lepke, éld múló nyarad, ha még egy-két napod marad, jöhet vihar nagy hirtelen, s megfagysz esőn, hideg szelen. Köszönd, hogy már tekintetem föltöz lapul, nem fölvetem, ha bátran még fennhordanám, rád is tiportam volna tán. Miért nézzek a magasba fel? E szép világ egy köd lepel. Nem látom az ég madarát, csak téged itt, s útam porát, nem a pacsirtát, aki szánt, a napnak áldott fénye bánt. De az anyaföld szintelen fakóján megnyugszik szemem. Sorsom pedig, s egy méla gond egemből már a földre vont. De nem remény magot vetek, azt nézem, hol pihenhetek.
Arany János a Lepke című versét Sinkovics Imre előadásában hallották. Arany János Nagyszalontán született 1817. március 2-án, elszegényedett hajdú családban. Már kamaszkorában segédtanítóként próbálta enyhíteni szülei anyagi helyzetét. 1833-ban Debrecenben tanult, a következő évben Kisújszálláson ideiglenes tanítói állást vállalt. 1835-ben visszatért Debrecenbe, a tanulás mellett festészettel, szobrászattal, zeneszerzéssel kísérletezett, sőt, rövid időre színésznek szegődött. Arany János ezt követően segédtanító volt a Nagyszalontai gimnáziumban, később községi segédjegyző, majd aljegyző. 1842-ben a Nagyszalontai gimnázium rektora lett. 1845-ben az Elveszett alkotmány című művével megnyerte a Kisfaludi Társaság Vígeposzra kiírt pályázatát. Majd 1847-ben az ugyancsak pályázatra beküldött Toldit a Kisfaludi Társaság fölemelt pályadíjjal jutalmazta. Aranyt pedig tagjává választotta. Ettől az évtől szoros barátság fűzte Petőfi Sándorhoz. 1849-ben belügyminisztériumi fogalmazó volt Debrecenben, majd Pesten. A szabadságharc bukása után bujkálni kényszerült, pénzét, állását, jegyzői lakását elvesztette. 1851-ben rövid ideig nevelőként dolgozott, majd a Nagykőrösi Református Gimnáziumban tanított. 1859-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja, később titkára, majd főtitkára lett. 1860-tól élt Pesten, itt hunyt el 1882. október 22-én.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa részt vesz a G7-ek mesterséges intelligenciáról szóló júniusi ülésén. Jó Krisztushoz tartozni és a katolikus egyház központjában lenni. Interjú Veres András győri megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével a római nemzeti zarándoklatról. Egység Krisztusban Istennel. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét 5. vasárnapjára. Ferenc pápa részt vesz a G7-ek mesterséges intelligenciáról szóló júniusi ülésén. A Szentszék sajtóterme pénteken megerősítette, hogy Ferenc pápa felszólal a dél-olaszországi Puglia régióban szervezett G7 csúcson, amelyet a mesterséges intelligenciának szentelnek. A Szentszék Giorgia Meloni olasz miniszterelnök bejelentése után erősítette meg a Szentatya részvételét a június 13-a és 15-e között a puglyai Borgo Egnáciában tervezett csúcs találkozón. Ez az első alkalom a történelemben, hogy egy pápa részt vesz a G7-ek munkájában, nyilatkozta Giorgia Meloni. Hozzátette, hogy a pápa részt vesz a 7 legfejlettebb nemzet közelgő találkozójának vendégrésztvevői számára szervezett tájékoztató ülésen. Szívből köszönöm a Szentatyának, hogy elfogadta Olaszország meghívását. Jelenléte megtiszteli nemzetünket és az egész G7-et, fogalmazott Giorgia Meloni. Hangsúlyozta, hogy az olasz kormány értékeli a Szentszék hozzájárulását a mesterséges intelligencia kérdésében, kiváltképpen a Pápai Életvédő Akadémia által is aláírt 2020-as római felhívás a mesterséges intelligencia etikájára című dokumentumot, egy olyan folyamatban, amely az algoritmus etika fogalmának konkrét alkalmazásához vezet, nevezetesen etikát adunk az algoritmusoknak. Meg vagyok győződve arról, hogy a pápa jelenléte döntően hozzájárul a mesterséges intelligencia szabályozási, etikai és kulturális keretének meghatározásához. Ezen a területen ennek a technológiának a jelene és jövője alapján ugyanis ismét megmérettetik a nemzetközi közösség képessége, hogy megtegye azt, amire egy másik pápa, Szent II. János Pál 1979. október 2-án az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez intézett híres beszédében emlékeztetett, tette hozzá Giorgia Meloni. A nemzeti vagy nemzetközi politikai tevékenység az embertől származik, az ember végzi és az emberért teszi, idézte az olasz miniszterelnök a lengyel pápát. Jó Krisztushoz tartozni és a katolikus egyház központjában lenni. Interjú Veres András győri megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével a római nemzeti zarándoklatról.
Nagyon nagy örömmel, szeretettel és tisztelettel köszöntöm Veres András püspök urat, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét a Szent Péter Bazilikában.
Köszönöm szépen, és nagy örömmel vagyok itt Rómában, és örülök, hogy a Vatikáni Rádión keresztül szólhatok a magyar hívőkhöz.
Azt hiszem, elérkeztünk a Magyar Nemzeti Zarándoklat csúcspontjához, hiszen nemrég tartotta meg Ferenc pápa az audienciát, amit egy 1200 zarándoknak. Püspök atyának most milyen érzések vannak a szívében?
Nagy öröm, hogy ennyien vagyunk, hiszen amikor októberben elkezdtük szervezni ezt a zarándoklatot Szent Atya engedélyével, akkor az apostoli háznak a felelős tisztségviselője azt kérdezte, hogy leszünk-e 400-an. Mert ha 400-an leszünk, akkor a Kelemen kialgatási teremben elférünk, de annál többen leszünk, akkor hát a 6. Pál terembe kell menni. Akkor bátortalanul mondtam, nézze, most fogjuk elkezdeni a szervezést, de azt biztosítom önnek, hogy legalább 2-szer, hanem 3-szor annyian lesznek, mint amennyit ön sejt, és beigazolódott. 1200-at pont a 3-szorosa a 400-nak, úgyhogy azt gondolom, hogy csak öröm lehet a szívünkben, hogy ennyien eljöttek erre az zarándoklatra. A Szent Atya szemmel láthatóan örült ennek a találkozásnak, amikor októberben felvetettem ennek a kérését, akkor is lelkesen fogadta, és most a beszédében meg visszaigazolta, hogy ez a lelkesedés a magyarországi látogatásának az emléke elevenen él benne, és a magyar híveket nagy-nagy örömmel köszöntötte. Azt gondolom, hogy ez a Szent Péter utódához való hűségünknek egy olyan megerősítő eseménye tudott lenni, amelyre szükségünk van ebben a mai világban, és ahogy ő fejezte ki a végén, erősítsük iránta, vagy érte az imádságot, mert mondta, hogy ne ellene, érte imádkozzunk.
Igen, mindig szükség van Péter utódának is az imákra. Az ő látogatása óta eltelt egy esztendő, ez talán elég idő arra, hogy az ember mérleget vonjon, vajon mik azok a gyümölcsök, amelyek beértek, és melyek azok, amik még befognak az apostoli látogatás nyomán.
Sok évtized papi szolgálata után azt biztosan merem állítani, hogy a lelki gyümölcsök lassabban érnek be, mint a fizikális dolgok, amiket innen oda teszünk, akkor az ott van. A lelki dolgokban ez az alakulás, változás lassabban megy. De amit úgy a visszajelzésekből következtetni lehet, mindenki megértette azt, hogy az egyháznak a béke és a Jézusi úton kell haladni, és mi magyarok egy olyan sajátos geopolitikai helyzetben vagyunk, és a katolikus egyház révén még inkább erős ez a helyzetünk, hogy kelet és nyugat között egyrészt összekötő híd legyünk, emlékezzünk rá, a Szent Atya egy évvel ezelőtt is, de most is hivatkozott arról, hogy Budapest a hidak városa, tehát az összekötés a kelet és nyugat között a mi feladatunk, de azt gondolom, hogy most konkrétan a mai helyzetben pedig mindenféleképpen a béke mellett való kiállásunk, a béke mellett való kardoskodásunk nagyon fontos, a Szent Atya mostani beszédében is erre külön kitért.
Veres András püspök úr mutatta be az első zarándoknapon kedden a Lateráni Szent János Székesegyházban a Szent Misét. Én akkor kicsit kihúztam magam, hiszen a pápa itt szokott a római papsággal találkozni, és hát ez az egyik, hanem a legfontosabb templom Rómában. Akkor püspök atya úgy fogalmazott, idézve egy sírfeliratról, hogy Róma kicsit mindannyiunk hazája. Vajon ezt a sok zarándok most átélhette?
Én nagyon szeretném, hiszen a beszédemben is azért utaltam Lászai Jánosnak erről a sírfeliratára a 16. századból, mert ez engem mindig büszkeséggel töltött el, ahányszor a Szent Stefan Rotondo templomban jártam, és mint a német-magyar kollégium diákja gyakran megfordultam ott, én mindig büszkeséggel mutattam a németeknek, osztrákoknak, hogy nézzétek, 16. században egy magyar honfitársunk, aki a magyar gyóntató volt itt Rómában, egy ilyen emléket hagyott maga után, mert azt hiszem, hogy a hitünk alapján, a katolikus egyházhoz való tartozásunk alapján Róma valóban minnyájunknak az otthona, és szerettem volna a beszédemmel megerősíteni ezt az érzést, hiszen itt van egyházunknak a központja, itt vannak az apostoloknak, vértanúknak a sírjai, ahová igyekeztünk néhány helyre ellátogatni, illetve, ami szintén fontos, hogy Szent Péter mai utódát itt köszönhetjük, aki abban a megtiszteltetésben részesített be bennünket, hogy nem a szerdai általános kihallgatás mellett, után, előtte, hanem egy külön kihallgatáson fogadott bennünket a 6. Pál kihallgatási teremben. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb megbecsülést nem kaphattunk volna.
Elég, ha arra gondolunk, hogy két évben egymás után tulajdonképpen ellátogatott Magyarországra, bár az egyik nyilván egy nemzetközi esemény volt, de mégiscsak vendégül láthattuk őt, tekintettel arra, hogy az egész világon várják Péter utódának a látogatását. Nekünk ez egy ilyen kiemelt szerep, és azt hiszem, hogy ehhez mérten hálásnak és boldognak kell lennünk.
Igen, az első látogatás után sokan egy kicsit méltatlankodásoknak adtak hangot, mert nem értették, nem tudták ennek a kontextusát, hogy az egy nemzetközi esemény volt, az 52. Eucharisztikus kongresszus. Ez érthetően a Szent Atyát arra biztatta, hogy a záró eseményre Nem mindenhová szoktak elmenni, de hová el tudnak menni, elmennek. Így ide ő is eljött, hogy ott a világegyházat ennek a fontos eseménynek a lezárásaképpen köszöntse, de már akkor az elutazásakor egyértelművé tette, hogy szívesen eljön Magyarországra újra egy apostoli látogatásra, lelkipásztori látogatásra, és ezt igyekeztünk is, szokták mondani, hogy addig kell ütni a vasat, míg meleg, igyekeztünk is életben tartani, és nagy örömünkre szolgált, hogy betegsége, gyengélkedése ellenére tavaly igent mondott a Szentatya, holott utólag megtudtuk, hogy ezzel a környezetében többen óvták ettől a látogatástól, mert nem volt olyan erős egészségi állapota, de ő azt mondta, hogy ő megígérte és jönni akar, jött.
Visszatérve egy kicsit a homiliára, amelyet a Lateráni Szent János Bazilikában mondott, megragadott az a gondolat, hogy ha Krisztus velünk van, akkor nincs mitől félnünk. Vajon ezt a mindennapokban hogyan lehet megvalósítani?
Olyan azt gondolom, hogy erről minden kereszténynek bőven van tapasztalata, mert amikor már végképp elkeseredünk és kilátástalannak látjuk a dolgainkat, akkor minden ember, még talán nem hívő is Istenhez fordul segítségért, de mi abban a tudatban élhetünk, az evangélium arról szólt, hogy Jézus azoknak, akik hisznek benne, akik hozzátartoznak, azt mondta, hogy az atyától senki nem ragadhatja el őket. Tehát ebben a biztos tudatban élhetünk, hogy Isten kezében vagyunk, ahogy egy ifjúsági énekre is utaltam, Isten tenyerén vagyunk, miért félnénk, hiszen Isten, ami mennyei atyán, gondviselő Istenünk, segít bennünket. Ez nem jelenti azt, hogy nekünk nem lennének nehézségeink, bajaink, dehogy nem, hiszen ebben a világban, amelyben élünk, mi is gyengék, bűnösek vagyunk, mások is, ennek a következménye nyilván kihat reánk is, de akik Istenben bíznak, Isten irgalmas szeretetét ismerik, azok könnyedebben talpra tudnak állni, és tudnak menni tovább az élet útján, mert Isten tenyerén érezhetik magukat.
Azt hiszem, hogy ez a nemzeti zarándoklat ehhez a biztonságérzethez még hozzátett, és most a záró esemény után úgy térhetnek haza az zarándokok, hogy megtelik a szívük örömmel, hálával, és remélhetőleg ezt át tudják adni a többieknek is.
Olyan jó volt, tegnap a Szent Mise után szabadabb volt a program, csoportok külön-külön mentek, hiszen azt nem akartuk, hogy egy helyre 1200 embert odavigyünk, tehát eleve úgy szerveztük, hogy a különböző csoportok különböző helyekre hadd menjenek, ki mit tart igazán fontosnak, látnivalónak, és elléptenyben belebotott az ember magyar csoportokba, és olyan lelkes arcokat látott az ember, mosolygósakat, én azt gondolom, hogy aki itt van, átéli ennek a zarándoklatnak az örömét, ezek a közös imádságaink, a szentmisék, most a Szentatyával való találkozás, ez mindenféleképpen előhozza az ember szívéből azt a lelkesedést, hogy jó kereszténynek lenni, jó Krisztushoz tartozni, és jó a katolikus egyház központjában, amely mindnyájunk otthon, amint említettük, itt lenni. Nagy öröm ez mindnyájunknak.
Köszönjük szépen Veres András püspök atyának, hogy ezeket a gondolatokat megosztotta a Vatikáni Rádió hallgatóival.
Én is köszönöm az érdeklődést, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Veres András püspökkel Gedő Ágnes készítette a beszélgetést. Egység Krisztusban, Istennel. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét 5. vasárnapjára.
Ahhoz, hogy jól értsük Jézusnak a szőlőtőről és szőlővesszőkről szóló hasonlatát, tisztáznunk kell a Krisztus név lényegét. Jézusnak ez a címe, a Krisztus szó a görög krisein felkenni szóból származik, tehát felkentet jelent. A Krisztus név tehát felkentséget jelent egy küldetés beteljesítésére. Jézusnak tehát a Krisztus megnevezése nem a család nevét jelenti, hanem a küldetését. Jézus az ő földi élete alatt ezt a küldetést teljesítette be, egészen Krisztussá vált. Ez a küldetés pedig nem más, mint megmutatni az isteni élet útját és beteljesíteni ezt az életet. Jézusnak a Krisztusi életében teljesen felragyog az Isten. Így joggal nevezheti magát szőlőtőnek, hiszen mindig azt tartotta szem előtt, hogy az Atya munkálkodjék rajta és ő benne, Szent Lelke által. Jézus hasonlatában tehát az Atya a szőlőműves, Jézus pedig Krisztusként az igazi szőlőtő. Ha egyénként Krisztus tartom szem előtt, azt az életet élem, amelyet ő elénk élt az Atya Isten tetszésére, akkor élem meg igazán szőlővessző mi voltomat. Ha egyénként tudom, hogy szőlővessző vagyok, akkor csak annyi a feladatom, hogy rajta maradjak a szőlőtőn, Krisztuson, és az ő életét tanuljam, éljem, hiszen csak azt élve tudom jól tanulni. Az információk szükségesek, de transformációt, igazi megváltozást csak a Krisztusban való élet ad. Ha erről a tőről leszakadok, elindul az elszáradás folyamata, és nem tudok gyümölcsöt teremni. A Krisztusban való élet, a szőlőtőn való élet, a szőlőtőben levő nedű ad igazi életet. Ezért szükséges rajta maradnom másokkal együtt. Ha ugyanis elkezdem élni ezt a krisztusi életet, akkor találkozni fogok azokkal, akik szintén erre törekszenek. És akkor Krisztusban közösségként élünk. Ha nem akarok ránézni a másik emberre, nem kapcsolódom hozzá, keresve benne is az elrejtett Krisztus arcot, akkor az történik, amelyet a befejező történet tár elénk. Hat ember az északi tenger eldugott szigetén találta magát. Nem volt sok minden birtokukban, de mindegyiknél volt egy darab fa. Középen egy kis tűzrakás tüzelő hiányában, kihunyóban volt, azelőtt még valakik tüzelhettek. A hideg pedig egyre elviselhetetlenebbé vált. Az egyik közülük egy nő volt, de a fellobbanó láng egy sötétbőrű, bevándorló arcát világította meg. A nő észrevette. Összeszorította ujjai között fadarabját. Miért használja el fáját, hogy melegítsen egy naplopót, aki azért jött, hogy elvegye a kenyeret és a munkát? A mellette lévő férfi felismert valakit, aki nem tartozott az ő pártjához. Soha nem fecsérelte volna el szép fadarabját egy politikai ellenfére. A harmadik rosszul öltözött ember volt, és még jobban összehúzta a kopott kabátját, elrejtve fadarabját. Azt gondolta, a szomszédja minden bizonnyal gazdag. Miért használja faágát egy pénzes zsákra? A gazdag ember, ahogy ott ült, javaira gondolt, két villájára, négy autójára és tetemes bankszámlájára. Mobiltelefonja akkúja lemerült. Fadarabját minden áron meg kell őriznie, nem pedig azokért a lustákért és ügyefogyottakért elhasználnia. A bevándorló sötét arca bosszúálló lett a kialudt tűz halvány fényében. Szorosan összezárta ujjait fadarabján. Jól tudta, hogy azok a fehérek mindnyájan lenézik. Soha nem tette volna fáját a tűz parazsára. A szomorú csoport utolsó tagja kicsinyes és bizalmatlan volt. Nem tett semmit, amiből ne származott volna haszna. Csak annak adni, aki ad, ez volt kedvenc szavajárása. Azt gondolta, drágán kell megfizetniük nekem ezt a darab fát. Így találtak rájuk. Öklükben szorították a fadarabokat, mozdulatlanul a fagyhalálban. Nem a külső hidegtől haltak meg, hanem a belsőtől. A húsvéti 50 nap egyben előkészület a pünkösdre is. A húsvéti 5. vasárnap evangéliumának hasonlata, és a történet két utat tár elém. Megmaradni Krisztusban, ő benne élni egyénenként és közösségként, vagy a magam életét élni. Szerintem tudjuk, melyik a helyes út.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 5. vasárnapjára, Egység Krisztusban Istennel címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid